Nikó lévén, hogy nagyon-nagyon szereti a magyar kultúrát, nagyon szeretett volna nyitni a magyar közösség fele. A bukaresti kolléganőink elég gyakran emlegetik azt, hogy különböző beszólásokat kapnak, nagyon-nagyon illetlen üzeneteket kapnak Facebookon, férfiaktól főként, és egyszerűen egy megfélemlítési kampány folyik ellenük azért, hogy ne induljanak. Hiába legális az abortusz Romániában, ha elmész egy orvoshoz, esetleges nem kívánatos terhesség esetében, akkor elég jó eséllyel egyszerűen etikai okokra vagy magánokokra hivatkozva az orvosok azt mondják, hogy ők nem hajlandóak elvégezni a beavatkozást.
Progresszív pártok mindegyre formálódnak Romániában, de vagy tiszavirág életűek, vagy egy idő után elég látványosan tagozódnak be a mainstream politikai narratívákba, és tolódnak el jobbra. A 2024-es parlamenti választások alkalmával is van lehetőség progresszívnek titulált pártok közül válogatni, de ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi is rejlik egy ilyen formáció mögött, mik a valós elképzelések, és mi történik majd akkor, amikor a tettek mezeire kell lépni. Sőt, tovább is megyek a gondolattal, mi van akkor, ha erdélyi magyarként valóban szeretnénk a demokrácia adta lehetőségekkel élni, és politikai ideológia mentén választani, nem pedig etnikailag szavazni. Sziasztok, ez itt a Mi Közöd, én Kis Anna vagyok, és ma a SENSZ Kolozs megyei képviselőjelöltjével, Marton Attilával beszélgetek, de mindenek előtt ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogass is minket a Patreonon, ebben az esetben akkor majd nézheted is az interjúkat, nem csak hallgathatod, illetve támogathatsz minket az egyesületünkön keresztül is, hogyha az szimpatikusabb, és mindenhez pedig a linkeket és a leírásokat és az információkat megtalálod a videó alatti leírásban. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, szervusz Attila, üdvözöllek a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, szia Anna, köszönjük szépen, hogy meghívtatok.
Első körben induljunk az alapokról, mesélj a SENSZ-ről, a pártról, arról, hogy hogyan alakult. Mesélj kérlek arról is, hogy mi köze van ennek a pártnak Nikó Stefanóca EP képviselőhöz, független EP képviselőhöz, hiszen valószínűleg sokan vannak, akik rajta keresztül ismerték meg ezt a pártot, illetve arra is kérlek, hogy itt a történetmesélésbe akkor azt is fűzd bele, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a párttal, miért döntöttél úgy, hogy belépsz egy pártba, és miért pont ebbe mit szeretnél a politika által és a politizáláson keresztül elérni?
SENSZ az igazából egy UCR-ből kiábrándult néhány taggal indult valamikor 2016-17-ben Bukarestben, és egy kis bukaresti pártként létezett egész augusztusig. Miután Nikó Stefanócát sikerült bejuttatnunk a parlamentbe, egy egész intenzív kampány után az önkéntesei összegyűltünk Szebenben, és igazából tárgyaltunk arról, hogy hogyan tovább. Tehát most itt van ez a gyönyörű szép hullám, egy csomó lelkes fiatal, aki Nikóban óriási nagy potenciált lát, és úgy gondoltuk, hogy érdemes meglovagolni ezt a hullámot, és végre létrehozni egy zöld progresszív pártot Romániában. Mivel mindez július környékén történt, egyszerűen nem volt idő új pártot beíratni, és nagyon kézenfekvő volt az, hogy Bukarestben a SENSZ támogatta Stefanóca kampányát, úgyhogy igazából mondhatni kulcsra készen kaptunk egy pártot, amelyet aztán úgy tudtunk alakítani, hogy megfeleljen azoknak az elképzeléseknek, amelyeket igazából a többség, illetve Nikónak a szavazóbázisa képvisel. Nem kellett nagyon sokat változtatni rajta, tehát már eleve egy progresszív gondolkodású párt volt a SENSZ azelőtt is. Sőt, voltunk annyira exigensek, hogy azokat a tagokat, akik már SENSZ tagok voltak, őket is újra kellett a HR folyamatokon, a humán erőforrásos folyamatokon tolni azért, hogy legyen biztos, hogy ideológiailag egy viszonylag tiszta, homogén párt lesz a végén belőle. Nikó nem lépett be a pártba, nem is fog belépni, hiszen független jelöltként nyert mandátumot az Európai Parlamentbe, és őt függetlenként küldték oda a szavazói, függetlenként akarja befejezni a mandátumát, viszont egyértelműen a legfontosabb támogatója ennek a mozgalomnak.
Tehát akkor te benne voltál az önkéntes csapatban, aki segítette Nikót az ő EP kampányában, ha jól értem, és akkor így kerültél aztán be a SENSZ-be.
Igen, egyrészt Nikó szeretett volna egy kicsit megalapozottabb véleményeket is képviselni biológia, ökológia terén, biodiverzitás terén, és mivel voltak a NIKU csapatában, a konkrét EP csapatában ismerőseim, megkértek, hogy itt-ott besegítsek, aztán ebből az lett, hogy egész jó kollaborációvá nőtte ki magát. NIKU lévén, hogy nagyon-nagyon szereti a magyar kultúrát, nagyon szeretett volna nyitni a magyar közösség fele, és ezért hébe-hóba le kellett fordítani egy szöveget, vagy segíteni egy interjút előkészíteni neki. Úgyhogy igen, én fél lábos önkéntes voltam a csapatában, a kampány csapatában, és mivel tényleg hiszem azt, hogy szükségünk van egy ilyen mozgalomra, és szükségünk van mindarra, amit NIKU képvisel az Európai Parlamentbe, a Román Parlamentbe is visszahallani, ezért egyáltalán nem volt egy nehéz döntés szeptember közepén úgy dönteni, hogy akkor csatlakozok a SENSZ-hez, és megpróbálok hozzájárulni ehhez a mozgalomhoz.
Igen, és hogy nem csak csatlakoztál a párthoz és a mozgalomhoz, hanem Kolozs megyei képviselőjelöltje is vagy. Úgyhogy arra is foglak akkor most kérni, hogy egy kicsit magadról is beszélj, mert említetted, hogy milyen területen segítettél Nikunak, de hogy akkor azt is mondd el, hogy te mivel foglalkozol jelenleg, mi a te szakterületed, miben vagy te szakértő, és hogy látod, hogy politikai párton belül te hogyan tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy hát ilyen progresszív téren is fejlődni tudjon a román politikum.
Biológusként végeztem valamikor 2013-ban, igazából egy kicsit olyan szempontból ködös az egész sztori, hogy míg mesteriztem, addig már elkezdtem dolgozni egy civil szervezetnél. Az életem, a munkaéletem, a professzionális életem jelentős részét a civil szférába töltöttem, így vagy úgy, Románia egyik legfontosabb civil szervezeténél dolgozva biológusként. Európa Uniós pályázatokból próbáltunk mindenféle fajvédelmi projekteket véghez vinni. Ugyanakkor indult el 11 évvel ezelőtt egy olyan kutatótábor, amit én koordinálok azóta is, ami a madarak vonulását vizsgálja, illetve a civil szférán keresztül más civil szervezetekkel együtt egy ilyen policy group-szerűségben is benne voltam, amivel megpróbáltunk, valahányszor felmerült a kérdés, hogy törvénymódosításhoz kell hozzászólni, vagy mindenféle miniszteri rendeleteket kell megvitatni, megtámadni, javaslatokat írni hozzá. Igazából itt már valamilyen szinten kapcsolatba kerültem ezzel a vonallal a civil szférán belül. Persze ezelőtt is, ezután is valamennyire a kutatás is érdekelt, így 2 évig itt Kolozsváron a Bábesbői Tudományegyetemen dolgoztam egy kutatási pályázatban, illetve néhány órát tartottam az egyetemen a magyar hallgatóknak a biológia karon, és jelenleg Debrecenben dolgozom a Debreceni Egyetemnél, de ugyanakkor van még Kolozsváron is egy kísérletem, ami fut, ugyanakkor a civil szférában is volt néhány olyan projekt, amit nagyon közel tartok, melengetek a szívemhez, és nem szerettem volna egyik napról a másikra otthagyni. Tehát úgy igazából egy kicsit Magyarországon is élek, kicsit Kolozsváron is, és egy kicsit a román tengerparton is a táborban.
Jó, hát valószínűleg még a kampány folyamán, illetve hogyha bejuttok a parlamentbe, akkor majd az emberek közelebbről is megismerhetik, és megismerik majd a tevékenységedet, de most akkor így átérnék így a pártra önmagában azért, hogy azért végül is csak erről legyen szó, hiszen a SENSZ-et képviseled. Ugye ez már sokszor elhangzott, hogy akkor ez a progresszív párt, de azért kíváncsi vagyok, hogy látod te, hogy látjátok ti, mitől progresszív egy progresszív párt, mitől progresszív a SENSZ, melyek azok a célkitűzései ennek a pártnak, amelyek szerinted a legfontosabbak, és amelyek a leginkább progresszívvá teszik?
Egyértelműen egy párt akkor jön létre, amikor úgy érzi a társadalom, hogy valamilyen szempontból a jelenlegi politikai paletta az nem szolgálja ki a szükségleteit. És nagyon jó volt látni ezt igazából Stefan utca kampánya alatt, hogy a fiatalok nagyon is megtalálták magukat azokban a elképzelésekben, amiket NIKU képviselt. Sajnos azt látjuk a közösségben, legyen az a magyar kisebbség vagy a román többség, hogy óriási nagy szakadék van a különböző társadalmi rétegek között, és egyszerűen nem teszünk eleget, hogy abba az irányban induljon el a társadalom, hogy felzárkóztassuk azokat az embereket, akik mondjuk is hátránnyal indulnak az életbe. És ez egyértelműen a legfontosabb feladata egy progresszív pártnak, hogy ne csak ne csak egyenlőség alapján próbálja segíteni az embereket, hanem teremtse meg az esélyegyenlőségnek a feltételeit. Azok, akik mondjuk hátrányosabb helyzetből indulnak az élete, azok ugyanolyan módon érvényesülhessenek, mint azok, akik mondjuk az ezüst kanállal a szájukba születtek. Ez a silver spoon effekt. Értelemszerűen a progresszív eszmével nagyon-nagyon jól összekapcsolható minden, ami a zöld politikához tartozik. Látjuk azt, hogy az európai zöldek nagyjából ugyanezeket az elképzeléseket képviselik, amelyeket mi is nagyon promoválunk. Egyértelműen szükségünk van arra, hogy újra gondoljuk a társadalom működését, eltoljuk egy sokkal egyenlőség és esélyegyenlőséget promováló irányba, illetve elkezdjünk felkészülni azokra a kihívásokra, amelyeket a klímaváltozás hoz majd magával, tetszik, nem tetszik, nagyon radikálisan újra kell gondoljuk a gazdaságunkat, a városok működését, az emberek mobilitásával kapcsolatos kérdéseket, hisz egy rend olyan kihívásnak nézünk elébe, aminek, hogyha egyszerűen nem felünk meg, annak óriási nagy költsége lesz hosszú távon nézve. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi pénzt vesz itt Romániába, Románia pusztán amiatt, hogy például a Duna nem hajózható egész évben az alacsony vízhozam mellett, mert folyamatosan ellocsoljuk a mezőgazdasági területeken a vizet, ami szükséges ahhoz, hogy a szállító hajók fel alá tudjanak úszkálni a Dunán. És értelemszerűen ilyen jellegű módosításokba kell gondolkodni, amelyeknek úgy gondoljuk, hogy zöldek, vagy valamilyen szinten fontosak természetvédelmi szempontból is, ugyanakkor egy elég erős gazdasági hasznuk van hosszú távon azért, hogy kicsit ellensúlyozzák mindazt, ami jön magától, függetlenül attól, hogy fel vagyunk-e készülve kellőképpen rá, vagy nem. Tehát egyértelműen látjuk azt, hogy évről évre, hónapról hónapra megdőlnek a melegrekordok, évről évre egyre nagyobb a szárazság azokban a régiókban, ahol a legnagyobb mezőgazdasági területeink vannak, egyre több az árvíz ott, ahol nem kellene árvíznak lennie, egyre több problémával küszködünk minden szinten, ami mondjuk megoldható lenne akkor, hogyha természetvédelmi szempontból a megfelelő kezeléseket alkalmaznánk ezekre a problémákra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az emberek egyre több lelki betegségekkel küzdenek, a városok egyre nyomasztóbbak, egyre élhetetlenebbek lesznek, emiatt ez is egy fontos témaköre a SENSZ-nek, és egyértelműen el kell induljunk abba az irányba, amikor a mentálhigiéniás egészség az ugyanaz, mint a testi egészség, és ugyanolyan ellátásban részesülnek azok, akik mindenféle szorongásos gondokkal, depresszióval, vagy hasonló lelki problémákkal küzdködnek. Ezért jött létre a SENSZ, mert egyszerűen nem volt olyan párt, amelyik ezt a palettát kellőképpen képviselje. Nagyon jó kérdés az, hogy ez egy tisza virág életet biztosít csak, vagy tényleg hosszú távon igény van ezekre a megoldásokra, illetve erre a képviseletre a parlamentben.
Hát ugye a nagy kérdés az az valószínűleg, hogy a társadalom tud-e úgy formálódni, tehát a társadalomnak az a számottevő része, aki adott esetben ugye be tud titeket juttatni a parlamentbe, és bent is tud tartani a parlamentben, tud-e nőni időközben ahhoz, hogy egyrészt elérjétek ezeket a célokat, másrészt pedig, hogy úgy dolgozzatok ezeken a célokon, hogy közben táguljon azoknak a köre, akik ugyanezeket tartják problémának, mint amiket te itt már felsoroltál. Én kiemeltem néhány fix pontot a programotokból, valószínűleg azért is, mert ezek az, amik talán kicsit hozzám is közelebb állnak, vagy legalábbis néha így gondolok róluk egy-két dolgot. Ilyen például az, hogy küzdenétek és küzdeni szeretnétek a nők jogaiért, és ezért nagyobb harcot vívni, ugye most látjuk a leginkább, hogy ugye nagyon sok politikai esemény volt az idén, és még hátra van kettő nagyon nagy, és így konkrétan szinte alig vannak nők a parlamentben, nemrég érkezett egy feltárás a Rekordernek, amiben arról írtak, hogy milyen durva bántalmazásokat viselnek el nők, akik úgy döntenek, hogy politikai pályára lépnek, férfi politikus kollégáiktól. Úgyhogy ha csak itt a politika területén maradunk, de nyilván majd nyugodtan térjél ki más területekre is, hogyan képzelitek, hogy látjátok megvalósíthatónak azt, hogy ne csak papíron legyünk egyenlőek, hanem ez a valóságban is közelebb kerüljön a megvalósuláshoz.
Szerencsére nagyon szép képviseletet sikerült összeszedni a jelöltek között, nőkből, férfiakból egyaránt. Azt hiszem, hogy a jelöltek 37%-a nő a Sense listáin, a különböző megyék listáján, és igazad van abban, hogy óriási nagy nyomásnak vannak kitéve a politikus nőtársaink. A bukaresti kolléganőink elég gyakran emlegetik azt, hogy különböző durva beszólásokat kapnak, nagyon, nagyon illetlen üzeneteket kapnak Facebookon, férfiaktól főként, és egyszerűen egy megfélemlítési kampány folyik ellenük azért, hogy ne induljanak. Ugye egy olyan politikusokról beszélünk jelen esetben, a két bukaresti jelölt, akinek elég nagy tapasztalata van a román politikában. Tudják, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és az ellenfeleik értelemszerűen mindent megtesznek azért, hogy eltántorítsák őket egy ilyen pályától. Egyértelműen fontosnak találjuk azt, hogy a nők kellőképpen képviselve legyenek különböző döntéshozatali szinteken, persze főként a parlamentben, a döntéshozásban, hisz én nem gondolom úgy, hogy mi kellőképpen tudnánk azt képviselni, amit mondjuk egy nő képviselhet, vagy nem tudjuk mi soha azt úgy átérezni, ami mondjuk egy nőnek egy fontos. Tehát egyértelműen nem hiteles az, hogy én beszéljek az abortuszról, ha ezt megteheti a kolléganőm is, valószínűleg sokkal hitelesebben, mint én. Támogatom azt, hogy akár helyettem kerüljenek be emberek a parlamentbe, hogyha megfelelő emberek, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, de azért a nőknek a részvételi arányát egyértelműen fel kell boostolni. Az a kérdés mindig, illetve az a vizsgálat, amit említettél, egyértelműen azt mondta, hogy egyre több a nő a listákon, viszont továbbra is olyan helyeken vannak, amelyek nem elégítések, hát ahonnan valószínűleg nem fognak bejutni a parlamentben. És igen, nagyon fontos lenne arra úgy alakítani ezeket a listákat, hogy akár ilyen cipzár formájában egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi módon legyenek felsorakoztatva ott, ahol lehetőség van erre, illetve mondjuk az első helyeken minden megyében felváltva valahogy legyen egy nő és egy férfi képviselő jelölt, mert egyszerűen csak így tudjuk biztosítani. Tehát nagyon furcsának találom azt, hogy pártokon belül nincsen meg a kellő politikai nyomás erre, hisz ha arra gondolok, hogy Románia több mint fele nőkből áll, és ez, hogyha reprezentatíve le van képezve a pártok képviseletelére, akkor a párton belül is bármelyik pártról legyen szó, valószínűleg közel fele nőkkel legyen a tagoknak, és mégis ez valahogy nem érvényesül akkor, amikor rangsorolják a listákat, és kijelölik azokat a képviselőjelölteket, illetve szenátorjelölteket, akik indulnak majd az elegibilis helyeken a listákon.
Hát igen, az az igazság, hogy én ezt úgy, abszolút úgy látom, hogy azok a nők, akik mindezek ellenére bekerülnek, ugye nagyon kevés női politikus van, az RMDSZ listáin is talán egy-kettő az, aki biztos befutó helyen van, és ezek is sokszor néha már-már ilyen kirakat kategóriába esnek. Na de hogy azt látom, meg azt érzékelem, hogy azok a nők, akik mindezek ellenére ott vannak, és benne vannak, igazából hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a rendszer fennmaradjon, és újra termelik ugyanezt a rendszert, hiszen sok esetben nem látjuk azt, hogy új hölgyek, nők kerülnének be a politikába. Na de hogyha távolabb lépünk a politikától, más területeken, hogyan képzelitek el a megvalósulását annak, hogy nőnek lenni talán könnyebb legyen, mondjuk 2-3 év múlva?
A programunkban több olyan elem van, amely egyértelműen megpróbálja valahogy segíteni azt is, hogy a nők a politikában könnyebben érvényesüljenek, illetve a mindennapi életben. Tudjuk azt például, hogy az egyik legnagyobb gond per pillanat a mondjuk a mi szavazóbázisunk körében az az abortuszhoz való reális hozzáférés lehetősége. Ugye az van, hogy hiába legális az abortusz Romániában, ha elmész egy orvoshoz egy esetleges nem kívánatos terhesség esetében, akkor elég jó eséllyel egyszerűen etikai okokra, vagy magánokokra hivatkozva az orvosok azt mondják, hogy ők nem hajlandóak elvégezni a beavatkozást. Esetleg elhívnak egy képviselőt az éppenséggel a többségi egyháztól azért, hogy megpróbáljanak meggyőzni téged arról, hogy tartsd meg a gyereket. És ez abszolút nem korrekt olyan szempontból, hogy egy nem kívánatos terhesség radikálisan újraírja mindenki életét. És ha valaki úgy gondolja, egyszerűen nincsen felkészülve egy gyerekvállalásra, akkor meg kell legyen neki adva az esély, hogy egyszerűen a gyereket elvetéltesse, akkor, ha belefér még abba az időkeretbe, ami alatt el lehet végezni ezt a beavatkozást. Ezért például amellett azt próbáljuk elérni a programunkban, ezt javasoltuk, hogy minden kórházban legyen olyan orvos, akinek nincsenek semmilyen jellegű morális, személyes ellenvetései az abortusz ellen, azért, hogy ez megvalósítható legyen. Egy, nem tudom, májműtét sosem múlik azon, hogy hisze az orvos abban, hogy a máj kivétele, betétele, bármilyen beavatkozás az esetleg ellentmond annak, amit vasárnaponként a templomban képviseltet. Tehát egyértelműen erre ki kell kérni. Ott vagyunk, hogy óriási nagy gond Romániában a fiatalkorú anyáknak a száma. Nagyon sok 12-13 éves kislány vállal a gyereket. Persze nem önszántából, hanem egyszerűen olyan körülmények közt él, illetve egy olyan rendszer áldozata, amelyben erre van kényszerítve, és rajtuk egyértelműen kell segíteni. Egyértelműen megpróbálunk fellépni amellett, hogy olyan gondok, amelyek nagyon-nagyon kevés figyelmet kaptak mindegyik a társadalomban, kicsit nagyobb figyelemmel legyenek végigkövetve. Ott van például az endometriózis problémája, ami egy óriási nagy gond, és egyszerűen minimális oktatás övezi az orvosi egyetemeken. És ugyanígy beszélhetnénk például a humán papilloma vírusról. Tudjuk azt, hogy néhány vírus ágazat körülük az egyértelműen köthető a mindenféle daganatos, méhen belül daganatos megbetegedésekhez, és egyszerűen nincsenek megteremtve azok a lehetőségek, hogy például a nők és a fiúk egy aránt részesüljenek például a humán papilloma vírus elleni oltásban, akkor, amikor erre szükség van. És ezeket például mind az állam kellene állja azért, hogy csökkentsük ezeknek a negatív hatását, hisz most beszélhetünk szociális okokról, de gazdasági okokra gondolva, ezeket a dolgokat nem kezelve időben egyszerűen óriási költséget fognak jelenteni később, amikor orvosi ellátásra kerül sor, és igazából a megelőzés a sokkal olcsóbb, mint a kezelés ezeknek a problémáknak.
Jó, hogyha lépünk egyet, nyilván itt mindegyik téma kapcsán nagyon hosszasan lehetne beszélni, de nem is feltétlenül ez a célom most, hanem az, hogy egy kicsit mélyebb belátást kapjunk a programotokba és az elképzeléseitekbe, úgyhogy most akkor lépek egyet odébb. A klímaváltozásról már volt szó, és nem is feltétlenül azt szeretném, hogy akkor az ehhez kapcsolódó terveitekbe menjél bele mélyebben, hanem arra lennék kíváncsi, hogy nyilván egyértelműen a mi generációnknak ez egy magától értetődő dolog, hogy a klímaváltozás az van, és ez fogja hozni magával az olyan változásokat, amire fel kell valahogyan készülni, vagy legalábbis valahogyan majd kell kezelni. Na de hogy van az a nagyon széles társadalmi réteg, akinek az ennek plusz egyedik problémája a klímaváltozás, mert hogy a mindennapi kenyér, a mindennapi betevő megszerzése az alapszükséglet, és az az, amivel neki elsődlegesen foglalkozni kell. Most az én kérdésem az az, hogy hogyan tudjátok, vagy mi a tervetek arra vonatkozólag, hogy a szélesebb köröknek is érdeke legyen abban gondolkodni, hogy akkor tenni bármit is a klímaváltozás ellen. Hogyan jutunk el odáig, hogy a társadalomnak egy kicsit szélesebb köre tudja megengedni magának azt, hogy a klímaváltozás okozta problémákon gondolkodjon, vagy ezek ellen tegyen.
Most igazából sajnos belekerültünk egy olyan spirálba, ahol a klímaváltozás, klímakrízis, bármilyen hasonló szó az egy ilyen bauba, vagy egy ijesztő szó a médiában, és mindenki most már valószínűleg ki van égve tőle. Holott egyszerűen nem beszélünk azokról a hatásokról, amelyeknek van gazdasági következménye, és valamilyen szinten köthető ehhez. Nagyon érdekes módon például a meleg éjszakák száma, ami miatt nyáron rosszabbul alszunk, kimutatható hatással bír a munkabírásban. Tehát konkrétan ki lehet számolni, hogy a gazdaság mennyi pénzt veszít azáltal, hogy rosszabbul alszunk nyári éjszakákon, és másnap nem vagyunk képesek dolgozni ugyanolyan potenciállal, ugyanolyan munkabírással, mint mondjuk egy hűvösebb éjszakán. Úgyhogy nem kell feltétlenül most ilyen nagyon sötétzöld dolgokba gondolkodni, azt mondom, hogy klímaváltozás, hanem egyszerűen csak azok a hatások, amelyek valamilyen szinten befolyásolják a gazdaságot, és amelyek valamilyen szintű, mondjuk zöldítéssel könnyen helyre tudnának billenni, vagy hát az esetek többségében megoldható. Gondolok itt például arra, hogy milyen szintű mentálhigiéniás kihívásokkal jön az, hogy túlforrosodnak nyáron a városaink, hogy nincsenek zöldövezeteink, hogy a zöldövezetek nem biztosítanak kellőképpen árnyékot, előbb-utóbb, illetve már vannak olyan települések Romániában, ahol a vízhiány városi környezetekben olyan szinten problémás, hogy vannak olyan órák, amikor vízsporlási okok miatt egyszerűen nem folyik víz a csapban. Ezek mind olyasmik, amiket be tudunk szépen sorolni a klímaváltozás nagy kalapja alá, de ezek olyan problémák, amelyeket külön meg kell oldani, és nem feltétlenül talán ezzel kellene gondolkodni, vagy nem ebbe kellene gondolkozni, hogy a klímaváltozás csak arról szól, hogy akkor minél több erdőt ültetni, minél több széndioxidot megkötni, és valahogy csökkenteni a széndioxid mennyiségét a levegőben. Tehát persze, ezt most szépen magyarázza mindazok a folyamatok, amelyeket hozzájárultunk az elmúlt mondjuk 50 évben, viszont itt nagyon sok kicsi problémát kellene helyette megoldani. Nem fontos még nekünk, olyan szempontból, hogy pontosan emiatt, mert asszociáljuk ezzel a globális hatással, holott, hogyha a lokális hatásokat nézzük, és a lokális hatásoknak a gazdasági vetületét, akkor elég egyértelművé válik, hogy a lokális szinten meghozott döntésekkel meg lehetne oldani ilyen jelentős dolgot, és hogy ezeknek egyértelműen a gazdasági vonatkozása miatt igen-igen hatásuk van az embereknek a pénztárcájára.
És akkor ezt hogyan tudjátok ezt így közelebb vinni? Mert hogy valóban ez van, az átlag ember, a társadalomnak a széles rétege úgy gondolkodik erről a klímaváltozásról, mint valami óriási globális, nem tudom miről, aminek a megoldásához ilyen nagyon drasztikus és radikális változásra lenne szükség, ami érinti az én életemet is, és ugye ezt nem akarjuk, mert megszoktuk az életünk menetét úgy, ahogy volt, nehéz ezeken változtatni. Szóval, hogy mi lenne az út ahhoz, hogy az emberek adott esetben pont ezt megértsék, amiről az imént beszéltél, hogy a lokális megoldások, a kis dolgok, a kis lépések, azok, amik adott esetben ugye hatással vannak a gazdaságra is, de nagyon nagy hatással tudnak lenni arra is, hogy milyen az életünk, és hogy milyen a viszonyunk a várossal, a természettel, stb. Szóval, hogy ez a kérdés, hogy akkor ezt így hogyan viszed közelebb, hogyan érteted meg az emberekkel?
Szerintem itt mondjuk az egyik legkézenfekvőbb példa, amit ki tudok ragadni, az a vízmegtartás kérdése. Óriási gond mezőgazdaság szempontjából is, városi élet szempontjából is. Nagyon nagy mennyiségű vizet használunk el. És szeretjük, hogyha az autó mindig tiszta, de valahogy nem gondolunk arra, hogy mekkora vízhozammal, illetve vízpazarlással jár egy például egy ilyen döntés. És ha tudnánk tenni annak érdekében, hogy a vízpárolgás sokkal kisebb legyen a tájban, jobban megtartja a föld az esővizet, azt a vizet, ami mondjuk a hóból származik, ami tavasszal robbad. Ennek már elég reális, lokális hatása lenne, mivel nem lennének gondok a településeken a kutakba levő vízszinttel, nem lenne gond azzal, hogy honnan lesz víz az öntözésre, a mezőgazdasági területeknek a karbantartására, illetve a mindennapos városi használatra. És ha csak arra gondolunk, hogy a SENSZ programja milyen mértékben épül azok az előírásokra, amelyek a Green Deal, illetve a természethelyreállítási törvénynek az alapkövei, jelen esetben most a példához kiemelve a szükséges részeket, gondolok arra, hogy mennyire fontos lenne a folyók menti erdősávok biztosítása azért, hogy a párolgás szintjét csökkentse, a holtágoknak az újraélesztése, az elárasztható területeknek a létrehozása azért, hogy megtartsuk a tájban a vizet. Ezeknek mind óriási nagy haszna lenne lokálisan. Nem a világ gazdaságot megváltoztatni azért, hogy mondjuk Erdélyben fussanak bele a különböző településen a mezőgazdászok abban, hogy nincsen a legelőn víz a kútban. Nagyon érdekes, 50 éve az a román vízügy stratégiája, hogy lehetőleg minimumra csökkentse az árvíz lehetőségét, az a temérdek mennyiségű víz, ami a tájban van tavasszal, az lehetőleg minél hamarabb folyjon le a tengerbe, és utána meg júniustól mindenki vakargatja a fejét, hogy oké, de nincs mivel megitatni a teheneket a legelőn, és ki kell vinni nekik a vizet, vagy meg kell venni azt a vizet, amit azelőtt ellocsolhattak nyugodtan a kertjükben, vagy városban egyszerűen vízhiányos periódusok vannak, olyankor, amikor nincsen elég magas vízszint a folyókba. Tehát ezeket a dolgokat, hogyha át tudnánk úgy gondolni, és módosítani tudjuk, hogy a víz az ne folyjon le ugyanolyan sebességgel, mint jelen esetben, akkor az már egy lokálisan létrehozott, vagy lokálisan megszavazott politikusok által lokálisan kezdeményezett, kivitelezett megoldást lenne temérdek sok problémára. Helyileg kell gondolkozzunk, mert nem fogjuk tudni mi, főleg úgy, hogy valószínűleg, ha nagyon ügyesek vagyunk, el tudjuk érni az 5%-ot azért, hogy bejuthassunk a parlamentbe egy első körbe, nem fogjuk megváltozni a világot. De el tudjuk indítani ezt a folyamatot, és szerintem egyértelműen egy olyan hullám áll mögöttünk, amely ha most nem, akkor következő körben majd nagy népszerűségnek jövően, és még inkább el tudja érni ezt. Most gondoljunk csak arra, hogy valószínűleg még nem lesz még egyszer akkora szerencsénk, mint az ózonlyuk esetén. Ugye tudjuk azt, hogy úgy nőttünk fel, hogy folyamatosan azzal ijesztegettek, hogy az ózon rétegen van egy óriási nagy lyuk, és hogy ennek mekkora nagy hatása lesz, és bőrrákosodást okoz meg minden. És talán az egyetlen olyan nemzetközi egyezmény a Montenegrói Egyezmény, amelyben minden ország egyetértett abba, hogy az ozonréteget széttrancsiózó gázakat csökkenteni kell, a freon kibocsátást csökkenteni kell. Néhány év alatt meg is történtek ezek a politikai döntések minden országban a világon, és lám, ma már nyugodtan tudunk múlt időben beszélni erről az ozonjukról. És ugyanezt kell csináljuk most is, valószínűleg, hogy kisebb lesz az együttműködés mértéke, ezért lokálisan kell lehetőleg legtöbb problémát megoldjuk.
Jó, azt mondjátok a programotokban, hogy az összköltségvetésnek a 6%-át költenétek az oktatásra. Ez oktatási reformot jelent, hogyan képzelitek el az oktatási rendszert, hogyha a ti kezetekbe kerülne ennek az igazgatása, hogyan néz neki jövőtől?
Nem hiszem, hogy oktatási reformot jelentene olyan szempontból, hogy az oktatási törvényben benne van az, hogy 6%-ot kellene kapjon az oktatási rendszer, és soha nem kap 6%-ot, mert valahogy minden más fontosabb, és a pénz csak úgy elfolyik az oktatásból. Látjuk azt, hogy óriási gondok vannak, valahányszor érettségi eredményeket látunk. Látjuk azt, hogy a fiataloknak egy jelentős hányada például nem tud megérteni szöveget, vagy nem tud kellőképpen absztrahálni ötleteket. És persze ezeket megint nem lehet egy 4 éves ciklus alatt megváltoztatni, viszont el kell indulnunk azon a vonalon, amikor megpróbáljuk kivenni az értékes, hasznos elemeket az alternatív oktatási formákból. Romániának például nagyon jó tapasztalata van, illetve szép múltja van a különböző Waldorf iskoláknak, óvodáknak. A Montessori rendszer az óriási nagy pozitív hozatéka jár azoknak a diákok számára, akik Montessori rendszerbe végzik el az iskolát. Ezekből kellene elemeket átemelni és megoldani azt, hogy ne egy statikus, ne egy frontális jellegű nevelés valósuljon meg, hanem tényleg készségeket, képességeket fejleszünk az iskolában, illetve próbáljuk csökkenteni az információ mennyiséget, növelni azt a kapacitást, hogy hozzájussanak ezek a diákok az információhoz, tudják, hogy hol keressék meg konkrétan az információt, tárolni magukba. Ugye átállt a világ arra, amikor nem a saját agyunkba tartjuk a tömérdek sok információt, hanem a végtelen internet tárházában kell tudni, hogy hogyan jutunk hozzá. És értelemszerűen el kell kezdeni ezt a folyamatot valamilyen szinten. Biztosítani kell például azt, hogy a diákok, hallgatók azok ott maradhassanak az iskolába, és after school tevékenységekként olyan játékos módon tudják begyakorolni a tanult dolgokat, illetve elvégezni a házi feladatokat, hogy ne kelljen az a gyerek hazamenni, és kinyissa a könyveit, kinyissa a füzeteit, és egy órán keresztül írogasson valamilyen teljesen valószínűleg hasznos szöveget, csak azért, mert ezek a feladatok voltak a feladatkönyvben, és valami házi feladatot kellett adni nekik. Nem beszéltünk erről, de óriási szerencsém van azzal, hogy tanítóképzőt végeztem, és látom azt, hogy a volt osztálytársnőim hogyan tanítanak iskolákban, óvodákban, és folyamatosan ezek a feedbackek jönnek, hogy egyszerűen nagyon sok az anyag, teljesen értelmetlen fele, nincsen adaptálva a jelenkori kihívásokra, és egyszerűen a gyereknek nem éri meg bizonyos információkat magába tárolni, és ezt a tanítónők, az óvónők tudják. Hát ők mondják azt, hogy szerinte ezt nem érdemes megtanulni a gyerekeknek, mert túlterhelés, és egyszerűen nem napra kész információ. Ezzel szemben ott vagyunk, hogy manapság szinte elkerülhetetlen az lassan, hogy valamilyen alapvető kódnyelvet ismerjünk például. Nagyon sokan informatikusok lesznek, de akik nem is lesznek informatikusok, ma már a különböző informatikai nyelvek majdnem idegen nyelv kategóriában vannak kezelve. Ugyanakkor beszélhetnénk akár arról is, hogy nekünk magyar kisebbségnek milyen kihívásokat jelent a különböző vizsgákon való szereplés, és ezt is egyértelműen módosítani kell olyan formában, hogy ne anyanyelvi szinten kelljen román nyelvből például vizsgázni, sem kísérettségi, sem érettségi ideje alatt. Egyszerűen nem az anyanyelvünk.
Most már úgy néz ki, megvalósul jövőtől. Ez most már úgy néz ki, megvalósul ugye jövőtől. Viszont oda még bekérdeznék, azért ugye nagyon sok diáknak, nagyon sok fiatalnak, egyrészt óriási az iskola elhagyóknak a száma, iskola, igen, óriási az iskola elhagyók száma, másrészt ugye nagyon sokan egyszerűen alapvetésből nem férnek hozzá az oktatáshoz. Az ilyen gyerekek, diákok számára mit tudtok ti ajánlani?
Két és nagyon érdekes olyan szempontból, hogy valamilyen szinten összekapcsolható valamivel, amit korábban mondtam. Például a gyerekanyáknak a száma az egyértelműen csökken azokban az országokban, ahol a lánygyermekek oktatására többet fektetnek. És ilyen egyszerű a megoldás igazából, hogyha iskolában tartod a gyereket, illetve elindítod egy olyan karrier szemlélettel az életben, hogy ő dolgozni akar azért, tanulni akar azért, hogy egy számára kedves karriert futhasson, olyan munkahelyet találjon, amit tényleg szívvel csinálna, akkor nem akarja ott hagyni az iskolát. És pontosan ezek azok az esélyegyenlőségek a társadalomban, ahol igen, oda kell figyelni, és valószínűleg, hogy ilyen Robin Hood stílusban egy kicsit segíteni kell a kevésbé szerencsés gyerekeket ösztöndíjakkal, after school lehetőségekkel, iskolában, ebéddel. Tehát, hogyha arra gondolunk, és ez most már ilyen anekdotikusan, lassan mindegyik párt úgy gondolja, hogy fontos lenne bevezetni az iskolákba az ebéd lehetőséget a gyerekeknek, hisz főleg faluhely, nagyon sok olyan diák van, aki éhesen feszik le este, azért, mert egyszerűen nem engedik meg maguknak azt, hogy kétszer legyenek egy nap. És erre is vannak már törvényekeretek, látjuk azt, hogy vannak már mindenféle pilótaiskolák, kipróbálják ezeket a rendszereket, valamiért mégis az alkalmazása országos szinten óriási ellenkezésbe, óriási akadályokba ütközik. Egyszerű lenne valószínűleg megcsinálni azt, hogy a gyerekeket megebédeltessük az iskolába, csak egyszerűen nincsen meg az a kedve arra, nem képeznek akkora szavazóbázist az ilyen gondolkodó családok, hogy kellőképpen el tudják mozdítani egyik vagy másik pártnak a figyelmét ebbe az irányba.
Jó, még egy témakört hozok ideben, ez pedig a drogfogyasztás dekriminalizálása, ami ugye az elmúlt mondjuk másfél-két évben, ugye egyáltalán a drogfogyasztás és ennek a túlkriminalizálása az elmúlt időszakban eléggé durva volt, vagy hát legalábbis ugye azt láttuk, hogy nagyon, nagyon sok tragikus baleset történt, pont abból adódólag, hogy drogfogyasztó fiatalok okoztak olyan közúti baleseteket, amiknek több esetben ugye halálos kimenetele volt. Azért láttuk azt, hogy egyre inkább abba az irányba indultak meg a dolgok, hogy akkor itt most egy, nem tudom, egy életre lecsuknak mindenkit, aki valaha hozzányúlt egy fél gram fűhöz. Közben pedig szakértők ugye mondták és hangoztatták, hogy na de nem ez lenne a megoldás. Ti is azt mondjátok, hogy dekriminalizálni kellene a kis mennyiségű fogyasztás, a kis mennyiségű, hogy is mondjátok ennek, tulajdonlást, igen. De ugye közben azt is látjuk, hogy felébredt a Szociáldemokrata Párt államelnök jelöltje, Marcel Csolákú is, aki ugye időközben még a miniszterelnöke is jelenleg ennek az országnak, és elmondta, hogy hát ő egyébként rájött arra, hogy valóban ez nem volt egy jó irány, mert fiatalokkal beszélgetett, és hogy valóban a megoldás az az lenne, hogyha dekriminalizálnák, és hogy ugye a drogellenes ügynökségeket eleve át kéne helyezni az egészségügyi minisztérium alá, nem pedig a rendőrség mezejébe kéne tartozzon, tehát hogy ne törvényszegő polgárként kezelni azt, aki drogot fogyaszt, hanem az egészségügyi rendszerben kezelni, hiszen ez egy függőség, és ennek megfelelően kell hozzá viszonyulni. Na de mindezek ellenére igazából nem történt semmi. Neki ugye jelenleg minden eszköze meg lenne ahhoz, hogy holnap hozzanak egy törvényt erre vonatkozólag, és átalakítsák ezt a rendszert. Noha ez mégsem történt. Ti is ugye ezt mondjátok. Hogy látod, ebben a tekintetben hogyan lehetne előrelépni egyet, úgy, hogy most már ugye elvileg a miniszterelnök is úgy gondolja, hogy valóban ez lenne a megoldás, de ugye mégsem teszi.
A miniszterelnök mindig olyasmit gondol, amivel egy kis szavazó dobozkát meg tud mozdítani, és ha éppenséggel azt akarják hallani a fiatalok, hogy a miniszterelnök úgy gondolja, hogy a dekriminalizálás az egy aktuális probléma, illetve egy aktuális megoldást jelentene egy nagyon valós problémának, akkor ezt fogja mondani értelemszerűen. Két nagy különbséget kell tenni, és ezt kiemeltük a programunkban is. A droggal való kereskedelem az továbbra is büntetendő kell maradjon. Viszont a drognak, a drognak a felhasználása, a birtoklása, az egy egészségügyi probléma, a függőség egy egészségügyi probléma, és egészségügyi problémaként kellene kezelni, megpróbálni meggyógyítani ezeket az embereket, kigyógyítani a függőségből, ahelyett, hogy mondjuk börtönbe vessük őket, vagy egy büntető ügyi eljárással egy életre megpecsételjük az életüket, azért, mert egyszer volt egy gram fű náluk. Sőt, a fű az konkrétan az egyik olyan tudatmódosító szer, aminek a legalizálása mellett állunk. Igazából, ha biztosítanánk a kellő jogi hátteret ahhoz, hogy orvosi célokra lehessen használni, illetve lehessen vásárolni, birtokolni, fogyasztani, és közben mondjuk adót fizetni rá, úgy, mint bármelyik másik gazdasági tevékenységre, az annak egyrészt lenne egy felügyelt kerete, ugyanannyit fognak valószínűleg fűvezni a fiatalok, mint most, csak egyszerűen nem titokban csinálják ezt, illetve gazdasági haszon is jön belőle, illetve van egy valamilyen jellegű statisztikai kimutatás után, mennyire jelenlevő probléma ez a társadalomban. Most ne vicceljünk, végig sétálunk Kolozsvár főre környékén bármelyik utcán, és ömlik ki a fűszag a különböző ablakokból. És ez nem egy gond. Továbbra is úgy gondolom, hogy Romániában például az alkoholfüggőség az egy óriási nagy probléma, senki nem nyúl hozzá. Nem az a havi 1 gram fű fogja megváltoztatni a világot, és értelemszerűen minden más, sokkal nehezebb tudatmódosító szernek a használata, ami akár függőséghez is vezethet. azt valahogy elkeríteni, kigyógyítani ezeket az embereket ezekből a függőségekből, mert hosszú távon tényleg tönkreteheti az életeket. Mások életét is láttunk már egy csomó olyan balesetet, amikor bedrogozott sofőrök felelőtlenül vezettek, és óriási katasztrófákat, tragédiákat okoztak a közutakon.
Így van. Jó, én ezt a négyet, ha jól látom, négy pontot emeltem ki, de arra gondoltam, hogy ha van még olyan, ami hozzád nagyon közel áll, és mindenképp szeretnél róla említést tenni, akkor most van itt rá az alkalom. Mi az, ami szerinted a legfontosabb, legjobb programpontja a SENSZ-nek?
Az egyik legfontosabb probléma a társadalomban az a mentális higiéniás, mentális egészséges egészséghez kötődik, és a SENSZ azt szeretné, hogyha 30 terápiás órát el tudnánk számolni az államkasszából azért, hogy mindazok, akik rászorulnak az ilyen jellegű ellátásra, azok hozzá is férjenek. Nagyon drága pszichológushoz menni, sokba kerül, Kolozsváron például 250 lej egy 50 perces terápiás látogatás pszichológusnál, és ezt egyszerűen nem tudják az emberek kifizetni. Nem tudják kifizetni még itt Kolozsváron sem. Nagyon sok fiatalnak óriási gondjai vannak, depresszióval küzdik, szorongásos gondjai vannak, klímaszorongásos gondjai vannak például, és ezeknek mind meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy szakmai segítséghez jussanak, akkor, amikor szükségük van. Ez egyik olyan pont a programunkban, amit nem láttam más politikai pártnak a programjában mindmáig, és szerintem iszonyatosan fontos lenne elérni azt, hogy a mentális egészség is ugyanolyan szinten legyen kezelve, mint a fizikai egészség. A depresszió az egy óriási nagy gond a társadalomban. Ugyanannyira nagy gond, mint egy kéztörés, lábtörés. Tudjuk azt, hogy Románia egyáltalán nincsen egy elhanyagolható helyen, ha csak az öngyilkosságok számát tekintjük a különböző európai statisztikákba. És ezeknek az öngyilkosságnak egy jelentős része megelőzhető lenne akkor, hogyha azok, akik ilyen jellegű gondokkal küzdködnek, szaksegítséghez fordulhatnának akkor, amikor szükségük van rá. Nagyon érdekesnek találom azt, hogy mindazok a programelemek, amiket Nikos Stefanucza európai parlamenti kampányában a közösség elé vittünk, azok most hirtelen, mint a gomba megjelennek a különböző pártoknak, inkluszív mondjuk a PSD-nek a programjába. Úgyhogy úgy néz ki, trendsetterek vagyunk ilyen szempontból, és hogyha nem is sikerül most esetleg ezt az 5%-ot összehozni, én nagyon remélem, hogy ezeket a programelemeket majd viszont fogjuk látni más pártoknak a listáján, az agendájában, és megvalósulnak ilyen vagy olyan formában. Értelemszerűen egy kicsi, újonnan létrehozott pártként nincsenek óriási nagy elképzeléseink, nem fogunk mi valószínűleg egy hamar kormányra kerülni azért, hogy megvalósíthassuk nagyon könnyen ezeket a dolgokat. De hogyha előtérbe tudjuk helyezni ezeket a problémákat, és a társadalom megmutatja december 1-én azt, hogy igen, fontos problémák ezek, és megoldást követelnek, akkor hát hajrá, igazából itt az a fontos, hogy a problémák legyenek megoldva, nem az, hogy Marton Attila vagy bárki más ott legyen a Bukarestben, a parlamentben 4 éven keresztül, és megpróbáljon tenni ennek irányába. Bárki meg tudja oldani, csak egyszerűen el kell kezdeni ezt a folyamatot, mert óriási hátránnyal indulunk már most nyugati országok, közép-kelet-európai országok szintjén is bizonyos tekintetben.
Így van, és hát, hogyha valakit még esetleg érdekel, hogy a SENSZ-nek milyen további programpontjai vannak, az elolvashatja ezt a qsensz.eu weboldalon, amit megjegyzem halkan, nagyon alsó hangon, a weboldal magyar nyelven is elérhető, tehát nem kell küszködni a román szövegek értelmezésével, ha valakinek ez problémát jelent, hanem egyszerűen átkapcsolható a weboldal magyar nyelvre is, ami azt hiszem szintén egy ilyen unikalitás, ami ugye alapvetően román pártként formálódó pártok körében, hogy magyar nyelven is elérhető legyen a programpontjuk, illetve a weboldaluk. Na de hogy akkor itt most lezárnám a beszélgetésünknek ezt a részét, és azért Ugyan nagyon fontosnak találom azt, és talán ez az egyik dolog, amit elképesztően hiányolok az utóbbi időben, úgy a politikai pártoknál is, mint ugye most ebben az esetben az államelnök jelölteknél is, hogy nincsenek valós elképzelt vízióik így semmiről, hanem így próbálnak ilyen populista módon azokra a témákra szökni, amik szerintük fontosak, ezért nem érzem bennük azt, hogy lenne elképzelés és amellett kitartás. És ilyen tekintetben mondjuk látom azt, hogy itt viszont van egy elképzelés és amellett kitartás. Na de hogy politikai elképzeléseket megvalósítani valójában nyilván nem csak arról szól, hogy az embernek van egy elképzelése, mondjuk egy ideológiai síkon valahol elhelyezi magát, és ahhoz tartja is magát, hanem van a politikának ez a politizálás része is. Úgyhogy a következőkben most úgy szeretném, hogy beszélgessünk, hogy feltételezzük, hogy ti bekerültök a parlamentbe az idén még december 1-én, és hogy akkor ebben az esetben ilyen felállításban kell elképzelni ezeket a kérdéseket. Ugye a jelenlegi hatalomnak igazából az a célja, hogy azt a fajta status quo-t megtartsa, amiben most ugye élünk. Tehát, hogy legyenek meg ezek a pártok, néha vitázzanak egymással, néha értsenek egyet, néha boruljon össze a PSDAP nélével, és néha ne boruljon össze. Mikor kinek van szüksége arra, hogy az RMDS koalícióra lépjen velük, akkor azokkal koalícióra lépjen. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a SZENSZ és azon belül te is hogyan látjátok egy ilyen, talán lassan mondhatnám azt, hogy ilyen berögösödött politikai körülmények között ti hogyan látjátok az áttörési lehetőségeket, hol látjátok az áttörési lehetőségeket, mert hogy ugye sok esetben olyan témákat hoztok, és olyan elképzeléseitek vannak, amik ugyan lehettek volna eddig is a politikai palettán egy elképzelés, de hát nem voltak, politikai akarat sem volt ugye nagyon sokra, és hogyha most a mainstream politikai agenda úgy fogja gondolni, hogy ez valóban a társadalmat mozgatja, akkor lehet, hogy elindul, de ki tudja, lehet, hogy csak ilyen kampánycélokkal használják fel ezeket az üzeneteket. Szóval, hogy a kérdésem az, itt hosszas körítések mentén, hogy látjátok, át lehet-e törni, és hogyha igen, akkor hogyan azt a fajta hatalmi berendezkedést, amiben most jelenleg élünk?
Nagyon jó kérdés. Igazából szerintem valamilyen szinten köthető egy gondolathoz, amit korábban mondtál, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire esélyes ezt hosszú távon, ezt a hullámot fenntartani. És végső soron itt arról van szó, hogy az embereknek a véleménye nagyon-nagyon ritkán változik radikálisan, egy bizonyos kor után legalábbis. Viszont a társadalom minden, tehát egyértelműen minden választás alkalmával 4 évvel öregebbek vagyunk, minden választás alkalmával a fiatalok, akik mögöttünk jönnek, nőnek fel, azok egyre inkább ott vannak a szavazóbázisban. És végső soron ez lesz most a legnagyobb ismérve a nyerés, ha egy olyan szép eredményt tudunk felmutatni december 1-én, hogy ha sikerül meg a fiatalok, akik egyre inkább nagyobb számban vesznek részt a különböző választásokon, akkor ez egy elég erős jelzés lesz minden más politikai pártnak is, hogy igen, nyitni kell a fiatalok irányában, mert egyre aktívabbak politikai szempontból, egyre radikálisabbak bizonyos szempontokból, ami nem feltétlenül jó, viszont egyre inkább egy olyan számbeli tömeget képviselnek, akiknek a szavazatával kell számolni. És teljesen mindegy, hogy hány százalékot fog a SZENSZ neve mellett írni december 2-án, vagy akárhányadikán, mikor végső eredmények lesznek. Az lesz a fontos, hogy lássa a többi párt, hogy elindult egy olyan közép-baloldali mozgalom, amely egy nagy tömeget képvisel, és a jelenlegi állapotokat ismerve a fiatalok megtalálják magukat ebben a mozgalomban, és emiatt nyitni kell feléjük nekik is. Ugye azt láttuk az elmúlt években, hogy mindegyik pártra valamilyen szinten jellemző volt az egyre jobb irányba, jobb oldal irányába való tolódás, és ezt kellene valahogy tudatukra hozni, hogy az extrémek azok soha nem jók, ideje most szép lassan visszaarraszolni középre, illetve segíteni azokat a társadalmi rétegeket, akik nagyon is el vannak hanyagolva. Én úgy érzem, hogy igazából a társadalomban ott van az a vastag réteg, aki nem jár el szavazni, és most lehet, hogy változik ennek a képviselete, ennek a rétegnek a képviselete a szavazásokon. Nemrég volt egy rekorderes videó, ahol elnökválasztás kapcsán kérdezték a fiatalokat, és egyrészt lelkesítő, másrészt pedig elszomorító is volt a végén az, hogy senki nem lát potenciálisan jó jelölteket, viszont pont ugyanazokat a dolgokat tartják fontosnak, amiket amúgy a SZENSZ képvisel. Úgyhogy ott van a mi bázisunk, és egyre több velük egykorú fiatal nyeri el a szavazáshoz való jogot, egyre inkább erősebb lesz a hanguk, míg a mondjuk sokkal konzervatívabb, idősebb korosztályokból elkerülhetetlenül egyre kevesebb a képviselet, mert egyszerűen az emberek nem élnek örökké, és valamilyen szinten el kell kezdeni több figyelmet szentelni a fiatal generációnak a problémáira és kihívásaira.
Itt már beemlítetted ezt a jobb oldalra való eltolódást, és én is a bevezetőmet igazából azzal kezdtem, hogy jellemzően az induló progresszív pártok, amint elérnek egy bizonyos méretet, látszólag úgy tűnik, hogy valamiért azt tartják politikailag kifizetődőnek, hogy elinduljanak és eltolódjanak jobb oldalra. Hogyha itt most csak egyszerűen az USZR-re gondolunk, ugye rajtuk is azt láttuk, ők voltak 2016 környékén a rendszerellenes párt, aki nagyon szépen tudott neki menni a politikai hatalom által diktált státuszkónak. Ez nagyon tetszett a fiataloknak. És most ugye azt látjuk, hogy az USZR-é államelnök jelöltje leszavaz a családról szóló referendumon, és két keresztet hord a nyakában, és abszolúte és deklaratíve eltolta jobb oldalra a saját pártját. Mi a garancia arra, hogy a SZENSZ abban az esetben, hogyha nem nő, abban az esetben, hogyha akkorára nő, hogy adott esetben politikai érdeke legyen, de ne tolódjon jobb oldalra.
Nem vagyok politológus, nem tudom, mi a helyes válasz erre. Egyértelműnek találom azt, hogy el kéne kerülni ezt a csapdát, ahogy te mondtad, ez egy igazából egy kitolás a szavazóbázissal. Másrészt meg nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy nagyon sokszor akkor tudod érvényesíteni az elképzeléseidet, hogyha kellő mértékű ember szavazatát tudod magad mögött. És ez jelen körülmények között akár egy centristább elképzelést is megkövetelne, mivel akkor jutsz hozzá a mondjuk a nagy szavazóbázishoz azért, hogy döntéshozó képességed legyen a parlamentben. Tehát ez úgy valahogy egyik a másikkal járó növekedésnek egyik hátrányos része. Az biztos, hogy a tőlünk terhetőt most is megtettük, hisz nagyon sok kis párt felajánlotta azt, hogy együtt induljunk a választásokon, és próbáljunk közös listákat kialakítani. Nem tudom én azt megsatszolni, hogy ez jó döntés volt, vagy nem, de egyértelműen úgy döntöttük, hogy ebbe első körben megpróbáljuk saját szakára, csak SZENSZ, csak a közép-baloldalt képviselve részt venni a választásokon, mert bármilyen más konstrukció az felhígulást jelentett volna. Hát most jelen esetben gondolok például a Reperre, amelynek egy egész széles palettája van. Ugye ők többnyire közép-jobboldaliak, de ott van a Demosz a szárnyuk alatt, ott van a különböző kisebb pártoknak a képviselete, és mellesleg egy egész jó listát javasolnak nagyon sok megyében. Viszont egy olyan szinten amalgám csapattá alakultak, hogy egyszerűen nem lehet belőni azt, hogy hol is vannak a politikai palettán. De egyik ismerősöm azt mondta, hogy ha megházasodik, akkor majd a reper sátrát akarja elkérni az ünnepségre, mert úgy néz ki, mindenki befél a rája. És mi nem szeretnénk ilyenek lenni. Tehát nagyon fontosnak találom azt, hogy előbb most teszteljük le azt, hogy milyen egy közép-baloldali pártként érvényesülni Romániában a választásokon. Értelemszerűen akkor, hogyha majd törvényjavaslataink lesznek, elkerülhetetlenül asztalhoz kerülni a többi, akár közép- vagy jobboldali párttal, legyen az mondjuk USZR vagy Reper, azért, hogy meglegyen a kellő szavazat egy-egy törvényjavaslatra, de mi azért szeretnénk ezt a vonalat lehetőleg életképes formában hosszú távon fenntartani. És ez végső soron azon múlik, hogy van-e rá kereslet a társadalomban, vagy nem.
Hogy látjátok, van-e gondolkodás arra vonatkozólag, hogy hogyan tudnátok esetleg nyitni, nem feltétlenül a már említett generációk fele, hiszen ők alapvetően ugye nyitottak arra, amit csinálni akartok, hanem egy kicsit megmozgatni azokat a szavazó rétegeket, akikről esetleg azt hiszük, hogy ők biztos valamelyik másik pártnak a leszavazói, vagy adott esetben nyitni azok fele, vagy megszólítani azokat, akik mind mostanáig abszolút távol maradtak az ilyen lehetőségektől, hogy szavazzanak bárkire is.
A progresszív pártoknak ez az előnye, hogy mindig azokat próbálják megszólítani, akik hátrányos helyzetből indulnak az életben, és ez van minden korosztályban. Tehát ugyanúgy gondolok azokra az idős emberekre, akik szörnyen magányosan élik le életük talán utolsó néhány évét, vagy a fiatalokra egyaránt, akik életükben először szavaznak, még akkor is, ha már, mit tudom én, 10 éven, 6 éve megvan a szavazáshoz való joguk, tehát egyszerűen nem érdekelte őket annyira politika, hogy beleszóljanak mostanig. És próbálunk nyitni mindegyik hátrányos helyzetű társadalmi osztály irányába, próbálunk a kisebbségek irányába nyitni, legyen az nemzeti kisebbség, vagy például a szexuális kisebbséghez tartozó emberek, ugye 9%-a Romániának valamilyen szexuális kisebbséghez tartozik, vagy annak vallja magát. Próbálunk nyitni a vallásos kisebbségek irányában. Ott van mindenki az egyházzal kampányol újabban, illetve nem újabban, mindig így volt, de ezt pontosan viszont látjuk a választások környékén, holott Romániának most már egyre nagyobb hányada nem tartozik egyik egyházhoz sem, és senki nem szólítja meg őket, senki nem képviseli az elképzeléseiket, érdekeiket kellőképpen. Ezért igazából végsősorban ezért jó egy progresszív párt, mert próbál nyitni azok kategóriák irányába pusztán az alapelve miatt, akik valahogy hátra maradtak a társadalomba ilyen vagy okok, olyan okok miatt.
Igen, viszont az is ott van, hogy ugye nagyon sok esetben a hátrányos helyzet főként a rurális vidéken élő társadalmat érinti leginkább. Meg azért egyelőre nekem úgy tűnik, hogy a SZENSZ az inkább egy ilyen városi lefedettségű, ugye annó, amikor az Uszer és Fritz Dominik megnyerte Temesvár polgármesteri székét, akkor volt egy ilyen hát egy ilyen mondata, vagy így hangzott a közbeszéd, elhangzott a közbeszédben az, hogy hát igen, a temesvári hipsterek megszavazták Fritzet. Most az én kérdésem az az, hogy látszólag nekem egyelőre úgy tűnik, hogy a SZENSZ is egy ilyen főként városi környezetben tudja megszólítani az embereket, azokat, akiknek már eleve volt ugye lehetőségük mondjuk felsőoktatáshoz hozzáférni, tehát hogy egy bizonyos szinten már vannak az életben. Na most hogyan tudjátok, hogyan akarjátok ti elérni azokat a valóban szegregált rétegeket, akik viszont pont a rurális vidéken élnek, akik nem férnek hozzá az oktatáshoz rendesen. Hát, hogy igen, ez a kérdés.
Anna, teljesen igazad van ebből a tekintetből. Most én igazából visszatekintve arra, hogy a SZENSZ hol állt augusztusban, az, hogy most egyáltalán ott vagyunk a választási lapon, és például sikerült azt a 100 000 aláírást összegyűjteni, sikerült 100 jelöltet indítani a választásokon, egy óriási eredménynek számít már. És ezt értelemszerűen úgy tudtuk elindítani, hogy főként a városi, akár hipsterekre, fiatalokra, a városi jól informált közösségre alapoztunk. És elkerülhetetlen lesz, akármi is lesz a decemberi választásoknak az eredménye, hogy a teritoriumi struktúrákat létrehozzuk. Tehát most ugye úgy állunk, hogy alig van néhány fiók szervezet hivatalosan létrehozva. Növekedni kell, ott kell lenni falun is, ott kell lenni a rurális környezetben, meg kell szólítani őket. Ez egy valószínűleg hosszú növekedési folyamatnak kell legyen az eredménye. Egyelőre az alig 300 ember, 400 ember, aki a pártnak tagja, és egyszerűen most olyan szinten jönnek a jelentkezések, hogy a humán erőforrás osztály nem tud szembenézni vele, de ez a 400 ember most egyelőre ennyit tud összehozni, és erre a nagyon jól körülhatárolható fókuszcsoportra tudja irányítani az üzeneteit. Én nagyon remélem, hogy mondjuk lesz majd annyi pénzügyi forrása a pártnak december 1 után, hogy el tudja kezdeni ezt a növekedést komolyabb stratégia mentén. Egyelőre most úgy állunk, hogy itt félig mezítlábason próbálunk egy kampányt végigcsinálni, próbáljuk eljuttatni az üzenetünket a közösségekhez, és próbáljuk megszerezni az 5%-ot, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdődjön egy igazi növekedés és terjeszkedés.
Jó, a mai beszélgetésünknek az utolsó pontjának hagytam meg azt a nagy kérdéskört, vagy témakört, ami valószínűleg nagyon sok, ugye ezt a podcastet főként ugye magyarok hallgatják, de hogy elképzelhető, hogy főként erdélyi magyarokban azért feltevődnek itt továbbá a kérdések még, mert hogy ugye nem annyira egyértelmű erdélyi magyarként az, hogy mi eldönthetjük, vagy hogy akár gondolkodhatunk abban, hogy ideológiai alapon játszunk demokráciásdit, és azt mondom, hogy akkor én egy jobboldali, vagy baloldali, vagy közép valamire szeretnék szavazni, hanem ugye az erdélyi magyarságra abszolút jellemző az, hogy etnikai alapon szavaz az RMDSZ-re. Az már számomra részben egyértelmű, hogy a SZENSZ nyitott arra, hogy a Romániában élő magyarok fele is kommunikáljon, ugye ezt már említettük, hogy van magyar weboldala. Múlt héten pénteken volt talán egy eseményetek itt Kolozsváron, a Planetáriumban, amit, hogyha jól értettem, akkor magyar nyelven is zajlott, vagy magyarul zajlott, de majd kijavítasz. Nagyon kedvesek ezek a gesztusok, és elképesztően fontosak, mert én is úgy gondolom, hogy teljesen előről kell kezdeni itt a román-magyar társadalom közötti kommunikációt, és valami teljesen új dologra ráfektetni. És ezekből abszolút, az ilyen jellegű gesztusokból és közeledésekből abszolút hiány van. Hogyan és mitől lesz ez több? Mert hogy tök szuper, és én annak nagyon örülök, hogy veled, mint a SZENSZ-nek a képviselőjelöltje, itt most magyarul beszélgethetünk, de abban gondolom meg tudunk egyezni, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. Neked mondom, aki madarász vagy. Na de hogy erre vagyok én akkor kíváncsi, hogy van-e gondolkodás párton belül arra vonatkozólag, hogy, és itt most nyilván nem csak a magyar kisebbségre gondolván, hanem más etnikai kisebbségekre is gondolván, hogy meg tudtok-e majd szervezni, vagy elmondtad már, hogy gyerekcipőben jár még ez a projekt, de hogy mi az elképzelés arra vonatkozólag, hogy strukturálisan, intézményesen legyen egy elképzelés arra vonatkozólag, hogy akkor hogyan is tudnátok valóban képviselni az etnikai, és most maradjunk csak egy kicsit az etnikai kisebbségeknél, aztán belemehetünk akár szexuális kisebbségekbe is, de hogy ugye most ez az, ami főként a feltételezem, hogy az erdélyi magyarokat azért így oldalban furkálja egy kicsit.
Ha majd elkezdődik a tényleg struktúrálása a pártnak, akkor majd létrejönnek azok a platformok, amelyek egyik vagy másik témakörrel fognak foglalkozni, és egyértelműen lesz egy kisebbségek kérdéskörével foglalkozó platform is. Szerencsére már vannak nem csak a magyar kisebbség köreiből jelölteink, hanem például Bukarestben vannak török kisebbséghez tartozó jelöltek, illetve más kisebbségekhez tartozó jelölteket is a listán tudunk, vagy tagok a pártban. A srác, aki a weboldalt intézi például, az egy örmény srác, úgyhogy próbálunk mindenkit megszólítani, aki úgy érzi, hogy megtalálja magát ezekben az elképzelésekben, amiket a SZENSZ promovál. Természetesnek találom azt, hogy eljön az a pillanat, amikor az ideológia az fontosabb lesz, mint az, hogy éppenséggel milyen nyelven szólítjuk meg a hallgatóságunkat. És én igazából nagyon örvendek annak, hogy az RMDSZ is erre valamilyen szinten rájött, hiszen ők azok, akik azt mondják, hogy a román közösség problémái és a magyar közösség problémái az jelentős mértékben azonosak. Elmegy az ember a kórházba, teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszél, hogyha valami kórházon belüli fertőzésben, hullazsákban hozzák ki onnan. És ez ugyanígy fordítva is működik. Tehát én nem látok gondot abból, hogy egy román, többségben románként működő párt az ne tudná megszólítani bármelyik másik kisebbséget, illetve ott, ahol megfelelő jelölteket talál, ne tudná indítani teljesen esélyes pozíciókról ezeket a jelölteket a különböző választásokon.
Itt nem is a megszólításról van szó, mert megszólítani mindenképp meg tudja szólítani, nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy van-e mögötte valós képviselet, hogy abban az esetben, hogyha most vizionálok egy ilyen nagyon csúnyát, abban az esetben, hogyha mondjuk az Aurora nő, hogy valóban mondjuk már a kisebbségek számára megszerzett ilyen-olyan, tegyük fel, nyelvi jogokat. Ugye ezzel nagyon szeret ugye az RMDSZ jelenleg riogatni az erdélyi magyarokat, hogy akkor majd elveszítünk mindent, hogyha ők nem lesznek ott. Na de hogyha Ha feltételezzük azt, hogy mondjuk valamilyen jogsértést próbálnának meg eszközölni, akár a magyar kisebbséggel, akár más kisebbségekkel szemben. Tudná vinni ezt az ügyet a SZENSZ, akarná elvinni ennek az ügyét a SZENSZ ugyanannyira, mint egy bármilyen más random ügyet? Tehát itt igazából ez a kérdés, hogy a pártnak a felépítése és a mögötte lévő ideológia és elgondolás van-e annyira erős, hogy amikor arról van szó, hogy itt mondjuk etnikai diszkriminációt szeretnének elkövetni, akkor a SZENSZ ugyanolyan testületileg álljon fel, és mondja azt, hogy hello, hello, ezt nem lehet, mint hogyha mondjuk egy szexuális kisebbséggel szemben szeretnének hasonlót elkövetni. Úgy, hogy nyilván a kontextus az, hogy ez a viszony egy nagyon terhelt viszony.
Teljes mértékben biztos vagyok, hogy tudná ezt képviselni a SZENSZ, hisz a minden jellegű társadalmi igazságtalanság ellen pusztán elvi okok miatt harcolunk. Úgyhogy nem is kérdés, én teljesen biztos vagyok abban, hogy a SZENSZ az ugyanott lenne, ugyanazon a barikádon, mint a kisebbségi képviseletünk, és ugyanúgy megpróbálná megvédeni azokat a jogokat, amelyek esetleg sértés fenyeget. Úgyhogy igen, én azt merem mondani neked, hogy ez nem is lenne kérdés igazából a SZENSZ döntéshozatali szintén, hogy támogatnánk egy ilyen jellegű dolgot, vagy nem.
Jó, és akkor lépek még egyet előre. Nyilván nem várom tőled, hogy nem tudom, alaptalanul érgérges vagy ilyenek, de hát nyilván kérdéses a fejemben. Ugye az előző mi között adás az pont autonómia verziókról szólt, és arról a hát nem túl sikeres elmúlt 35 évről, ami alatt a magyar képviseletnek igazából nem sikerült összehozni még egy kisebbségi törvényt sem. De most egyértelmű, hogy azért ahhoz, hogy az erdélyi magyarságnak egy, hát hogy is mondjam, tehát hogy azért csak szükség lenne egy kicsit konszolidáltabb, egyben lévőbb törvénycsomagra, amit nyilván szerintem jelenleg most itt nagyon sok szakértővel kéne leülni és átbeszélni, hogy ez valóban mit is kéne tartalmazzon, és hogyan is kéne kinézzen. Na de hogy ez lenne az én kérdésem, hogy látod-e az esélyét annak, hogy mondjuk a SZENSZ-ben legyen egy olyan oldal, ami vinni adott esetben egy ilyen, mondjuk nevezzük kisebbségi törvénynek a zászlaját is adott esetben.
Én nagyon remélem, hogy igen, mert egy olyan párthoz szeretnék tartozni, akiknek fontosak ezek a kérdések. Most, ahogy mondtad, nem tudom elképzelni, illetve nincsen meg a kellő szakértelmem részemről ahhoz, hogy tudjam, hogy egyik vagy másik adminisztrációs újraszervezési modell hogyan tenne jót vagy nem a közösségeknek, magyar közösségeknek főleg. Értelemszerűen meg szeretnénk tartani az anyanyelvi jogainkat, közösségi struktúráltságunkat, érdekeinket, képviseletünket és vezetőségünket ott, ahol intézményi vezetésről van szó, főleg magyar többség településeken, illetve azokon is, ahol nincsen többség, de jelentős számban élnek magyarok, úgyhogy értelemszerűen szeretnék egy olyan verziót promoválni az összes lehetséges verzió közül, amely a magyar kisebbségnek is jó. Nem tudom, hogy ez milyen szinten megvalósítható, hisz ha arra tekintünk csak, hogy hány évig volt az RMDSZ különböző konstrukciókban a kormányon, és nem tudták ezt elérni. Valószínűleg, hogy semmelyik más pártnak nem lenne sokkal több esélye ebben. Úgyhogy igazából el kell indítani ezt a folyamatot, egy újraszervezés, egy újratervezés iszonyatosan fontos. Valószínűleg, hogy az etnikai feloszlását a népességnek is elég jelentősen figyelembe kell venni, pontosan amiatt, hogy ne zárjuk el ezeket a kisebbségeket, illetve ne olvasszuk bele nagyobb többségi képviseleti struktúrákba. Lássuk, hogy milyenek lesznek ezek az elképzelések. Most itt gondolok például azokra az esetekben, ahol a kisebbségek sokkal kevésbé homogénen élnek a többséggel együtt. Dobrudzsában ott van az a 40 akárhány kisebbség, tatárok, törökök, örmények szétszórva minden településen. Nekünk egy óriási nagy szerencsénk van azzal, hogy nagyon, nagyon központosítva élünk, illetve nagyon központosítva, nagyon
Tömbösítve.
tömbösítve maradtunk meg mi magyarok itt Erdélybe, illetve a Párciumba, és ezzel lehet könnyen kezdeni valamit. De van egy csomó olyan kisebbség, ahol ez nem adódik meg, és olyan megoldásokat kell keresni, ahol mindegyik kisebbség ugyanúgy boldogul, illetve ugyanúgy képviseletben részesül lokális szinten is ezekben a struktúrákban, ha majd megtörténik az újraszerveződés.
Marton Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk. A hallgatóknak is köszi, hogy velünk tartottatok. Jövő héten ismét találkozunk. Ez volt a Mi Közöd, én Kis Anna voltam. Sziasztok!